Anyám, jó srácok! Jó! Űrmajmok podcast! Filmrajongóktól, nem csak filmrajongóknak. Ezúttal nem a Lamacsun stúdióban csücsülünk, hanem Kiki otthon a gépe előtt. Itt van velem Balázs Tomi otthonról.
Jó reggelt, Zi!
Rajos Marci, szintén otthonról.
Igen, itt vagyok.
És én is itt vagyok, Sallai Áron, én most Milánóból jelentkezek kvázi otthonról. És a mai adásunkban az Arrakis bolygó fűszerkészletének a nyomába eredünk, és kitárgyaljuk a Dune filmeket. Ugye most jött ki a Villeneuve trilógiának a második része. Azért majd remélem, hogy esetleg a 84-esről is beszélni fogunk, esetleg a korábbi adaptációkról. Mi az a Dune? Csak egy nagyon rövid bevezetés, hogy ugye azt tudni kell, hogy ezt egy Frank Herbert nevű amerikai sci-fi író írt. Ez egy könyvsorozat, eredetileg ezek a 60-as években jelentek meg. Ő maga írt 6 könyvet, és aztán a halála után még a fia Brian Herbert, meg egy társszerző, egy úgynevezett Kevin J. Anderson még megtoldották 20 könyvvel a sztorit. Szóval egy nagyon gazdag ilyen sci-fi irodalom az alapja ezeknek a filmeknek. És egyébként ez a világ egyik bestseller sci-fi szériája, ezt én nem tudtam, azt olvastam.
Méghozzá az egyik első elvileg a sci-fi közül, ami a legtöbbet eladott, azért én is meglepődtem.
Bizony. Ugye most nemrég jött ki a második rész, a Denis Villeneuve egy trilógiát szeretne csinálni. A harmadik részt azt még nem hagyták jóvá, vagy legalábbis nagyobb valószínűséggel meg fogják csinálni, mert hogy sikere van a filmnek, mind az egynek, mind a kettőnek, de hogy még nincs róla egy ilyen biztos adat, hogy készül-e, kiadják-e, és ezt a második filmet is, ha jól emlékszem, akkor csúsztatták nagyon sokáig, mert hogy a Covid után nem árt vissza annyira a moziipar, így vigyáztak vele, hogy mikor jelenjen meg. Valójában már kész volt egy ideje.
De már fontos szerintem, hogy az első rész után se volt biztos, hogy a második rész elkészülhet. Így van. Mert így annak tették függvényében, hogyha sikeres lesz az első rész, akkor megcsinálhatja a folytatást is. Ami amúgy nagyon para volt szerintem, és nekem voltak ilyen álmatlan éjszakáim miatt.
Hogy nem fogják folytatni annak ellenére, hogy
igen,
nagyon jó
lépul. Igen.
Mert minőségre nagyon igen. Ott volt az első
persze,
rész.
Persze, de féltem, hogy milyen lesz így a fogadtatása. És hogy igazából ez csak egy fél film, és hogy féltem, hogy tehát így az emberek mit fognak így szólni ez az egészhez.
Szerintem nem volt a para inkább, hanem az, hogy hányan nézik meg, mert ugye az mégiscsak a Covid után nem sokkal jött ki, és ugye a mozik még nem álltak helyre teljesen.
Pontosan.
Épp kivételtől eltekintve, persze.
Hát igen, csak hogyha a Denis Villeneuve-t nézzük, az ennek voltak ilyen pénzügyi, tehát ugye a Blade Runner is sem volt igazából, tehát hogy nem térült meg, vagy nem nagyon, szóval ahhoz képest, hogy milyen látványosak így a filmjei, ahhoz képest azért nem azok termelik így a legtöbb pénzeket, legalábbis eddig így volt.
Igen, emiatt ez ijesztő volt, viszont ha már megkapták a jogokat, és egy ekkora epiket már megrendeztek, nem biztos, hogy jó ötlet félbevágni, mert ha megnézzük ugye a fogadtatás után is, miután mi is láttuk, azért már rohadt nagy kulcs, már most kulcs státusza lett amúgy a filmnek.
Hát igen, de hogy konkrétan ez így elhangzott, hogy nem biztos, hogy folytatni fogják. Most ez nem tudom, hogy amiatt volt egy kicsit így, azt mondják, hogy nagyon olyan srácok, nézzétek már a moziból, mert annak a függvénye, hogy folytatjuk-e vagy nem. De hogy tudod, hogy miért mondanának ilyet? Mert egy az alapból inkább egy ijesztő embereknek, hogy végülsz egy 3 órás filmet, aminek sose tudod meg a végét, mert nem készül el.
Szerintem pont elmondtad, hogy miért van ez. Azért, mert a Denis Villeneuve-nek volt, hogy hívják, volt ugye, hát problémás, kassza szerint problémás nagy filmje. És ezért lehet, hogy ez csak egy ilyen bait volt, hogy akkor menjenek az emberek, de mentek. Nem volt akkora nagy pénzügyi kassza siker az első, de mentek. A második az viszont nagyon-nagyon-nagyon sikeres.
Igen.
Így van. Szóval idén végül megjelent a film. Egész konkrétan az első két könyv alapján írták a 21-es filmet, meg ezt a filmet. Nem, bocsánat, ezek az első könyvben alapulnak, rosszul mondtam. Igen. A harmadik rész fog valószínűleg a második könyvben alapulni, de ez csak ilyen részletkérdés. és az írói munkában még a John Spates, a Denis Villeneuve maga, Denis Villeneuve, vagy mondja a nevét, Denis Villeneuve? Sztárparádék. Vannak, kérem szépen, itt már föltönik az Austin Butler, Timothée Chalamet, mindenki kedvenc softboya, Zendaya, Florence Pugh, Lea Seydoux, úristen, Christopher Walken, Javier Bardem, csúcskirály, és még van magyar színész is egyébként, Gáspár Ilona nevű színésznő játsz az öreg vízmestert. Csak nem Magyarországon él a színésznő, hanem úgy tudom, Londonban.
Most a Dűna a legjobb magyar film, vagy most mi van?
Na mi van?
Nem a legjobb film.
Amen. Egyébként, ha már bevezettem a könyveket, esetleg olvastátok valamelyik könyvet? Most itt lehet inkább a Tomira kacsingatok.
Elkezdtem olvasni, ami azt illeti most.
Na.
Nem számítottál rá, mi?
Tényleg nem számítottam rá, nem fogok hazudni.
Hát én kérlek szépen, én megvettem a Dűnének az első három részét, de nekem volt egy kitételem, hogy melyik kiadásban akarom. Volt ez a régebbi, kb. 20 évvel ezelőtt újra kiadott keménykötetes szukicsos, és ugye ezek nagyon ritkák, és nekem azért kellettek ezek, mert egyszerűen tetszik a mérete, meg tetszik a borítója. Hülyeség, tudom, mert amúgy a tartalmilag meg ugyanaz. De eddig az függelékeket olvastam el, meg elolvastam az első pár oldalt, nem tudom, 70-80 vagy 100, már nem is tudom.
És vannak ilyen első impresszióid magáról az írás jellegéről, vagy hogy milyen?
Nagyon furcsa magyarul egyébként, tekintve, hogy utána olvastam azért nagyon sok dolognak, tehát hogy így kvázi spoilereztem magamat, de ezen nincs mit nagyon spoilerezni, megmondom őszintén, mert itt vannak nagyon elborult dolgok. Nagyon tetszik azt, hogy ilyen elbeszél, hogy most nekem nem derült ki, de Tomi szerintem el fogja mondani, hogy ez most valakinek a perspektívájából van és el van mesélve, és néha meg olyan, mint hogyha nem a perspektívájából lenne.
Irulán hercegnő, de egyébként úgy van, hogy a minden fejezet elején van egy ilyen, amit ő mond, tehát hogy igazából ő, mintha összette volna össze az ilyen Muaddibnak az ilyen tetteit, és akkor így írt volna erről, nem tudom, így könyveket. De egyébként ami le van írva, az nem, tehát hogy le van írva a sztori. Szóval azt nem a herceg nem meséli.
Hát akkor azt nem ő meséli
végig. Nem ő meséli, nem.
De azok a bekezdések szerintem rohadt jók. Nekem nagyon...
Bekezdések jók, de mivel hogy egy csomószor, ugye így ugye egy különböző szereplőknek a szemszögéből vannak így jelenetek, és akkor ott így leírják, hogy ők éppen mire gondolnak, tehát így a gondolataik is le vannak írva. És igen. Igazából nyilván így a Paul a főszereplője, de nem mindig az ő szemszögéből van. Tehát, hogy van olyan jelent, amiben a Freud Rauta szemszögéből van, és hogy így az ő gondolatait látjuk például, akkor van, hogy a Lady Jessica, ugye sok, tehát a sok szereplőnek így a szemszögéből látszódik, és nagyon lassú szerintem a sztori. Mert sokszor tényleg ez van, hogy így le van írva, hogy most akkor mit gondol, meg ilyen fejben ilyen sakjátsz megtörténnek, és így előre, hogy akkor valószínűleg ő az áruló, és ezért meg ezért, és aztán van egy váltás, és akkor aki árulónak gondol, akkor az van leírva, hogy ő mit gondol, és maga így a sztori az nagyon lassan halad előre. Úgyhogy egy nehéz olvasmány szerintem. Amúgy én is olvastam végig, én kb. Ott tartok most, ahol a Denis Villeneuve féle első Dűnének vége van, ott tartok kb.
Akkor az a...
Az a fele
kb. Ahol az első filmnek vége van.
Igen, ugye? Igen, úgyhogy az első könyvnek a felénél tartok. Mert ugye azt már szerintem említetted, hogy a Denis Villeneuve megcsinálta, az első könyvet csinálta meg két részben.
Igen. És esetleg az adaptációk közül, a sok közül, ami készült, van-e valamelyik, amelyiket preferáljátok? És akkor gyorsan érdemes elmondani, hogy a Hodorowsky megpróbálkozott a 70-es években egy adaptációval, csak ez végül nem látott napvilágot. Van a 84-es David Lynch-es kétórás, szerintem azt sokan ismerik, illetve sokan nem.
Igen, az kulcsátuszban van.
És még úgy tudom, hogy a 2000-es években is megpróbáltak egy TV sorozatot készíteni a könyvek alapján, viszont az elég gatya, meg közepes színészekkel
Ja, például James McAvoy meg ilyenek.
Ja.
De tényleg a James McAvoy szerepel benne.
Elhiszem. Őszintén nem tervezek ránézni a 2000-es évek adaptációra. Én most a 84-eset megnéztem, pont tegnap előtt. Megvannak a gyerekbetegségei. Nagyon sűrű a
szpörtünk. Érthetetlen szerintem. Nekem...
Érthetetlen az egész.
Sűrű. Túl sok minden történik két óra alatt.
Nekem mindig is az volt a bajom egyébként a David Leitch-es dűnével, hogy egyszerűen, hogyha nem olvasol utána, akkor nem érted. Szerintem te csak azért értetted, mert láttad a Denis Villeneuve félét.
Valószínűleg benne van.
Sokkal jobban kiderül, és nyilván fejben már, hogyha hozzárakod a dolgokat, akkor amúgy lehet érteni, mert én is újra néztem így a Denis Villeneuve-s első dűne után egy a David Leitch-eset. Mondjuk azt régen láttam többször is, de ja, nekem is sose volt a kedvencem, mert tök értetetlen. És ha megnéztem a sorozatot is egyébként, a minisorozatot, és azt meg így tökre szerettem, mert hogyha elvonatkoztatsz attól, hogy low budget, egyébként sokkal jobban ki van bontva a sztori, és ez sokkal érthetőbb, és valahogy nekem így a David Leitch is így, hogy amikor néztem így a sorozatot, akkor jöttem rá, hogy ja, hogy a David Leitch-esbe ez meg ez, ezért volt. Tehát, hogy nekem a sorozat sokat segített, hogy a David Leitch-es dűnet is így értsem. Szóval amúgy én ajánlom a sorozatot, tehát hogyha azt így el tudod fogadni, hogy tényleg ilyen low budget, egyébként így a sztori azt szerintem elég jó, meg tovább is megy, tehát hogy ott fel van dolgozva egy a dűne messiása is abban.
A nagy fanok azok esküsznek a sorozatra, hogy ez úgy elég pontos.
Hogy hű a könyvhöz?
Aha, állítólag.
Ezt is meg tudom érteni. Volt nagyon sok dolog, ami tetszett a 84-es, meg sok dolog, ami nem. Voltak ilyen apróságok, amiket elcsíptem, hogy például van szó Istenről a 84-esben, hogy ezt így említik, és ez a pillanatban filmekben nincs például. Vagy nem tudom, hogy vannak kutyák meg macskák, és nagyon nem látsz mondjuk a sivatagi egeren kívül, meg a férgen kívül más állatot mondjuk a Villeneuve filmekben, ilyen apróságok.
Nem tudom, hogy a könyvben legalábbisan eddig én jutottam, nem volt benne kutya vagy macska.
Vár, csak a filmbe került bele.
Bika viadalról beszélnek, de az a Denis Villeneuve-ben is benne van, az a bikás motívum.
Meg néha goofy azért. Hogy ahhoz képest, hogy mondjuk a Star Wars 5 az mikor jött ki? Egy évvel előtt,
83.
És mondjuk a visszajövőben az meg 85, jól mondom?
Szerintem nagyon rosszul öregedett egyébként a David Lynch-es, legalábbis az effektek.
Meg amit én megfigyeltem azon a Blu-ray-es változaton, amit én néztem, hogy szerintem a kópiát nem újították fel úgy és annyiszor, mint mondjuk a Star Wars-okat, vagy a visszajövőbe, vagy akár az Indiana Jones filmeket, és egy csomó ilyen trükk hibát nem szedtek ki belőle utólag. Szóval nagyon könnyű elcsípni például, ha valahol green screen-t használtak, meg ilyenek.
És szerintem már amikor kijött, se öregedett jól. Tehát ez a legvittőbb az
Nekem a kedvenc az a harci robot, kijön valamilyen törzs, ilyen fatörzs alakú robot, és akkor annak vannak ilyen egy-egy karja, ami kinyúlik, és van rajta valami külön fegyver, és azzal verekszik a Kyle MacLachlan alakította Paul Atreides. Hát ez kúrú vicces volt, ezt végre rögtem a szerenetet, mert hát ez goofy volt mai szemmel.
Egyébként nem tudom, hogy tegyük hozzá, hogy a David Lynch-es dűnét, azt meg így David Lynch szereti. Tehát, hogy nekem ez annyira fura, hogy nem tudom, emberek, meg így azért rájön, meg így neten ilyet olvasok, hogy hát nem rosszam úgy a Denis Villeneuve-es, na de a nekem a David Lynch-es a dűne, és így sokan írják ilyen idősebb formák egyébként, és hogy nem tudom, hogy lehet szeretni egy olyan filmet, amit még a rendező is utál, tehát így
igen,
nem tudom.
Igen.
Big budget, ilyen nagyon mainstream volt, és ő azt mondta, hogy neki ez volt az utolsó, és soha többé nem akar ezen ilyeneken dolgozni, és így is lett. Tehát az volt az első, vagy nem, az volt az utolsó ilyen neki. A stúdió basztatta állandóan, meg le kellett rövidíteni, így beleszóltak, persze, hogy szar lett, egy nagy katasztrófa volt az egész. Azzal várni kellett volna,
ja, szerintem. Ugye a 84-esben még ilyen híresebb, ismertebb szereplők, ugye feltűnik benne a Sting, ő játsza a fejt, Harkonnent fecskében, azon barátom kiakadt, ez nagyon jó.
Nagyon, nagyon creep ez az egész.
Meg benne van a Patrick Stewart amúgy.
Ja, ő a Bernie Halleck, ő az, amikor támadnak, és akkor ott van a kezében a mops, és nem tudni teljesen.
Tényleg a mopsok, valamilyen mindig mopsokat tartanak így a kezükben. Még egy gondolat a 84-eshez, amit így megfigyeltem ilyen fő különbségként, hogy máshogy áll a a sztori alapjához, meg a politikai háttérnek az elmagyarázásához ilyen sokkal direktebben megpróbálja letudni az elején, hogy mi van. Hogy itt van ez a bolygó, ők vannak rajta, stb. És muszáj is. És
nincs idő rá, tehát, hogy ez van, hogy egyszerűen egy filmben talán nem lehet a Dűnét megcsinálni. Igen. Nem véletlen, hogy nem jó az a film, meg nem érthető, mert egyszerűen annyira komplex így a világa, meg az egész, hogy erre kevés, nem tudom, 2-3 óra. Szóval, amit mondjuk így a Hobbitnál, azt mondom, hogy felesleges, nem tudom, egy olyan rövid könyvet, mint a Hobbit szétszedni 3 filmbe, még 2-be is, azt még esetleg el tudtam fogni, 3-be felesleges. A Dűnénél ez teljesen indokolt egyébként, hogy egy nem tudom, hány száz oldalas könyvet, tehát tényleg az hosszú könyv, abszolút. Ezt nem lehet megcsinálni 3 órában.
A Dűne remake, vagy nem ez az új Dűne film, amikor ezek mentek, mert az biztos, hogy nem lett volna jó. Tehát úgy tolták volna, foltozták volna, meg beleraktak volna hülyességeket. Nekem nagyon, nagyon szimpatikus, hogy a Denis Villeneuve-nek adták ezt.
Igen, igen, és hogy végül trilógiának álmodták meg, vagy álmodják még most is.
Emlékszem, hogy sokan meglepődtek, amikor így a Dűne kijött, és akkor így ott volt a Dűne, és Port van, és hogy így nem volt ugye meglepő, mert ugye lehetett tudni, hogy nem fog az egész sztori végig menni, tehát hogy szerintem ez nem volt számomra meglepő. Tudom, hogy sok ember meglepődött, hogy nem tudta, hogy nem tudom, hogy egy első részét nézi valaminek. De igazából ez nem is első rész, hanem egy fele valaminek. Viszont nekem ez egyébként döbbenet volt, hogy nem, tehát hogy ahogy vége lett most ennek a Dűnének, és hogy ahogy elő van vezetve így a folytatás. Mert én nem gondoltam, hogy ő még gondolkodik folytatásban. Azt feltételeztem, hogyha siker lesz, akkor lehet, hogy megcsinálják, de nem tudtam, hogy ennyire direkten lesz vége, hogy már a folytatást ennyire elővezeti. Szóval ez számomra meglepő volt egyébként, hogy így a folytatásban is így gondolkodnak ennyire direkten.
A harmadik résznek már lesz alcíme is, szerintem.
Hát kéne, aha.
Mármint, hogy tényleg a messiás lesz a címe.
Hát igen, igen, mert hogy most igazából, hogyha úgy nézzük a könyveket, akkor oké, hogy ez Dűne első rész, meg második rész, de hogy igazából ez a Dűnének az első fele, meg a második fele.
És akkor a harmadik meg úgyis a második könyvben alapul, aminek igen. Ugye az a címe, hogy a messiás.
Tehát igen, ami egy rövidebb könyv, és az amúgy belefér az 3,5 órába valószínűleg.
Konkrétan fele akkora, mint az első, itt van a kezemben, nagyon durva. De ugye ezt tudni kell a hallgatóknak is, hogy ugye miért csak az első kettőt, miért nem mind a hármat csinálja meg. Hát ez azért van, mert a kettőnek nagyon-nagyon fontos, azt mutatják, hogy ő hogy gondolta, mert ugye sokan félreértették állítólag az első könyvet, meg most a filmben is egyelőre úgy tűnik, hogy ő a Lisa Al-Ghaib, ugye?
Egyébként én azt gondolom, vagy hát így félek tőle, hogy nagyon sokan félreértik egyébként így ezt a filmet.
Egyáltalán összefoglalható ilyen pár mondatban az, hogy miről szól a film, vagy hogy szerintetek amúgy mi az üzenete ugye Dűnének, vagy mondjuk Paul Atreides történetének?
Igen, szerintem. Most akkor lehet is spoilerezni, szabad?
Innentől spoiler van, igen, úgyhogy kedves hallgatók, nézzétek meg a filmeket, olvassátok el a könyveket, ha arról van szó.
Ha megnézed így a Dűnének így az első részét, a Villeneuve-öset, ez egy ilyen teljes, ilyen hős sztori, hogy nem tudom, van egy srác, és akkor így megölik a családját, a gonoszok, és hogy akkor nem tudom, ő így a kiválasztott, meg hogy ő a hős, és hogy oké, ezt így az alapján el lehet fogadni. És akkor ugye van benne egy ilyen vívódás is aztán, hogy akkor most ő így elfogadja-e ezt a sorsát, meg amikor előre látja, hogy mi történhet, hogyha elfogadja, vagy hogyha nem fogadja el, és szerintem, amit így sokan így félreértenek, vagy remélem nem, de azt gondolom, hogy igen, hogy konkrétan ez megtörténik aztán a filmben, hogy így azt mondja Paul Atreidesnek a karakter egy bizonyos ponton, hogy így odaáll így ott a Fremenek elé, ugye az ilyen ottani őstakos törzsel, és azt mondja, hogy én vagyok a legkülönbözőbb közületek, kövessetek engem a halálba, bárhova, amit mondok, legyen az, kövessetek. És azt mondják, hogy jó, követünk bárhova, te vagy a kiválasztott, téged szolgálunk. És akkor ugye megdönti ott így a Harkonneneket, övék a bolygó. És azt mondja a császárnak, az univerzum császárnak, hogy jó, mostantól akkor én vagyok az univerzum császára. És erre azt mondja a többi ház, hogy nem fogadunk el császárnak. És akkor azt mondja, hogy jó, akkor oda megyek a ti bolygótokra, és így, bocsánat, szétbasszunk mindent. és azt mondják a Fremennek, hogy igen, menjünk, basszunk szét mindent. És igazából így, igen. Nem tudom, tehát hogy egy ilyen, konkrétan egy Hitler lesz belőle, tehát egy diktátor kikiáltja magát az univerzum császárának, és felhasznál egy egész nemzetet, hogy az ő bosszúját, meg a hatalmi törekvéseit támogassa. Szóval az, hogy nem tudom, felment egy bolygót, az oké, de nem állnak ott meg, mennek tovább. A Cseszet legyőzték, az ott van az a faszi. Az okay. Megadta magát, a Paul átvette a helyét, és a nagy házak, ugye van a többi nagy ház. Igen, a Atreides, és ott van a űrhajók, azt mondják, hogy ott vannak a nagy házak, és várják, hogy mi lesz a vége. És amikor mondja, hogy jó, akkor mostantól ő a császár, akkor a nagy házak azt mondják, hogy nem. És akkor mondják, hogy jó, akkor felszállunk az űrhajókra, és megyünk és szétbasszunk titeket. Ez történik benne. Felszállnak konkrétan az űrhajóra, és elindulnak. Konkrétan üvöltve felrohannak az űrhajóra a Fremennek, és elindulnak, vágod. Nem tudom, más bolygókat leigázni. Ez a vége. Tehát nem is az van, hogy jó, akkor nem tudom, mindenki nyugodjon le, ez a bolygó miénk, hiszen miénk a fűszer, akkor végül is mi irányítjuk a dolgokat. Nem? Oké, okay, akkor megyünk tovább. És így mi a fasz? Szóval, ja. Nem. Elég direkten bemutatja, hogy oké, okay, én vagyok az univerzum császára, nem tetszik, akkor menjünk tovább.
Picit a kontextusról, csak hogy esetleg aki full nem vágja a dűnét még ezen a ponton, úgyhogy körülbelül mit kell elképzelni, hogy 10.000 évvel vagyunk, Krisztus után 10.000-ben járunk, meg már azután is, és egy ilyen feudális futur univerzumot kell elképzelni. Van ez a fűszer, ezt említette már a Tomi és Marci is, és ez egy olyan cucc, amitől hosszabb, tehát ha fogyasztod a fűszert, akkor hosszabb lehet az életed, kitágul a tudatod, elengedhetetlen a térhajlításhoz, lehet fegyverhez használni, teleportálni lehet vele, utazni univerzumok között az ügyben.
Bocs, hogy felbeszélgetem, ami nagyon fontos, hogy a dűnéből te nem így az emberi agyat, ugye úgy van, hogy az már nagyon messze visz, de azért nekünk nincsenek így ilyen rendes komputerek így a dűnében, meg hogy már nincsenek így mondjuk robotok se, vagy droidok, abszolút, vagy ilyesmi. Abszolút. Ennek ez meg van magyarázva, hogy miért nincs, és hogy itt úgy van, hogy az emberi agyat próbálják felturbozni, hogy számítógépként funkcionáljon, és ehhez kell a fűszer, mert hogy az ilyen csillagok közötti utazáshoz, azt, hogy kiszámítsd az ilyen röppelyeket, meg minden, az csak az ilyen navigátorok tudják, és ugye ők így a fűszerrel turbozzák fel így az agyukat, igen. És hogy emiatt van, hogyha nincs fűszer, akkor igazából nem tudnak utazni így a bolygók, meg így
ez, tehát olyan jelentőségűnek kell elképzelni ebben a világban a fűszert, mint hogyha a kokaint összegyúrnád az olajjal.
Végül is igen, tehát hogy teljesen ilyen izolációba kerülnének akkor így az emberek, hogyha nem lenne fűszer, akkor mindenki a saját bolygóján tudná csinálni azt, amit, de hogy nem lenne egy ilyen, nem tudom, birodalom, ami ilyen bolygókon ível át.
Ez a fűszer, ez csak az Arrakiszon található meg, ez egy ilyen full sivatagi bolygó. Az a lényeg, hogy végül a Paul felfedezi a fűszernek az erejét. Egyrészt oda kerül a bolygóra, másrészt oda kerül a Fremenek élére. Kiválasztottnak tartják, viszont annak is felfedezi, hogy a fűszernek ereje van. És tulajdonképpen a fűszert, mint természeti elemet vagy erőforrást maga mellé állítja annak érdekében, hogy hatalomra törjön. Én így foglalnám össze.
84-es dűnében, ugye, amikor volt az a nevetséges robotos...
a verekedős robot.
A verekedős robot, az pont ezért volt fasság, mert rohadtul nem voltak már ezek a gépek, sőt, még ennyire sem. A vallásoknak van jelentősége.
A Villeneuve filmekből inkább az derül ki, hogy ilyen filozófiai vallások vannak, nem? Meg nekem a Fremenekről is, Frank Herbert eleve így írta meg a könyvben, hogy ilyen nagyon sok arab, muszlim, iszlám
abszolút,
áthallás direkt. Van. Tehát például a Lisan Algaib az jelent is valamit, ez a láttatlanok hangja.
Meg a Muad'Dib is, hogy ezeknek mind van értelme, de nem, tehát hogy elvileg ő nem direktbe az arab kultúrát próbálta feltétlenül csak.
Hát igazából most a Dűne az az arabiai Lawrence-nek egy ilyen science fiction remake-je igazából, szóval.
Így van.
Tehát az arabi Lawrence story, nem tudom, egy ilyen külső ember egy másik társadalomból oda megy, és akkor befogadja egy ilyen törzs, és akkor így az élükre áll, meg tanít nekik dolgokat, szóval azért, tehát ez nem az nullából jött ez egyébként.
Így van.
Frank Herbertnek.
De még azokban a White Saber-t lehet belemagyarázni, itt szerintem nem.
Hát nem, itt egy bizonyos ponton átfordul ez.
illetve az Asimovnak az alapítvány kapcsán is jött létre, vagy így ellenpontjaként jött létre még. Nem tudom, hogy ez is nagy inspiráció volt. A Villeneuve mondta, hogy az első két könyv után a könyvek sokkal spiribbek, és hogy nem, azért nem is akar már annyira hozzányúlni azokhoz, nem érzi azt, hogy fel tudná dolgozni ezt a témát, meg nem is akarja már. Tehát ő megáll a harmadik résznél, többek közt emiatt is.
Igen, mert a negyedik tudatban egy teljesen másik sztori, ott már eltelik 3000 év a 3 és a 4 között, ugye?
Mennyire érzitek a sztorit, hogy 2024-ben helyén valónak, úgy helyén valónak, hogy nem öregedett rosszul esetleg, szerintetek?
Nem, egyáltalán nem, sőt, most még inkább szerintem fontosabb, mint valaha.
Nekem külön tetszik az a rész, hogy egy sivatagi bolygóról van szó, és hogy gyakran előkerül az a téma, hogy valahogy terraformálni szeretnék az Arrakiszt. És ugye ehhez gyűjtenek vizet. Ez nekem kicsit összecseng a jelen világban súlyos problémaként élő globális felmelegedéssel kapcsolatban. Ezt csak teljesen véletlenül most csinálták meg a filmet, és most aktuális a téma. Nem mintha 84-ben ne lett volna aktuális egyébként, de ott abban a filmben nem bontják ki ennyire. Nekem például érdekes.
Herbert egyébként érdekelte az ökológia eléggé állítólag, itt olvastam róla, meg a háttérsztoriról is. Van egy különfüggelék is az ökológiájáról a Dűnének, szóval valószínűleg nem véletlen. Meg ő állított is olyan dolgokat, amik ma is trendi állítani, hogy mit tudom én, hogy a fogyasztás nem lehet. Fogyasztás elpusztítja a bolygót és társai. Ez amúgy elég progresszív volt.
Eléggé progresszív, vagy legalábbis olyan jövőképet tár eléd a film, amit mondjuk ma kicsit el tudsz képzelni, mondjuk így. Akár például, ha a nők szerepéről beszélünk mondjuk a Fremen társadalomban, hogy eléggé egyenrangúak a férfiakkal, akár együtt is harcolnak velük, stb. És teljesen emancipált szerepet kapnak.
Így van. És ezt nem a film csinálta, hanem egyébként...
Nem, azt így írták meg.
Igen.
Ez benne durva, hogy ezt nem tudom, 63-ban már így írta le a Herbert.
Van olyan dolog, ami már szerintem állja meg a mai világban a helyet, mert nem értek vele egyet, de ezt a filmben nem adaptáltak, tehát hogy ezt most szerintem nem is mondom, mert felesleges. Viszont nem tudom, nekem akkor akadt fent kicsit így a szemem, amikor így mondják, hogy és akkor a családi atom arzenál, meg hogy akkor így az atom fegyver, és hogy így nekem ez olyan fura volt, hogy így nem tudom hány ezer évvel később játszódik, és akkor így a, meg mindig így a fő fegyver, meg a hatalom, az így az atombomba, és nyilván a 60-as években íródott, és szerintem itt ez nagyon látszik. Tehát hogy valószínűleg, hogyha ezt ma írnak meg ezt a könyvet, akkor nagyon sok dolog lehetne ugyanez, de valószínűleg ez nem lenne benne, tehát hogy valami más.
Meg az a helyzet, hogy szerintem tehát, hogy nagyon-nagyon tág ugye a könyv sztoria, és egyszerűen teljesen véletlenül a filmekbe is belekerül, meg a könyvbe is belekerültek olyan dolgok, amik aztán később a történelemben aktuálisak lettek. A 84-esnél azt mondták, hogy az afganisztáni háború, afganisztáni szovjet háború, az például teljesen összecseng a sztorival, mert éppen akkor az történt. És szerintem nagyon könnyű most is a mai világban találni olyan, tudom, gazdasági, politikai, ökológiai jelentőségű dolgokat, amik valamilyen módon a filmben, filmekben, vagy akár a könyvben megjelennek. De ez egyszerűen csak azért van, mert
szerintem minden évtizedre kiterjesztető, szerintem ez örökké az, hogy attól még, hogy valakinek, sőt, főleg akkor, hogy valakinek nagyon jó a beszélőkéje és nagyon karizmatikus, attól még nem kell vakon követni.
Abszolút. Ez igen, szerintem. Mert nem tudom, tehát hogyha most megnézed így a fremeneket, akkor ők azért olyan társadalomban jártak, hogy ott ők így azért úgy egyenlőek voltak igazából, meg ilyen büszke emberek voltak, és valaki oda ment, és így leuralta őket. Tehát
igen, nem szoktak hozzá.
Hogy jó, hogyha nem tudom, van egy ilyen diktatórikus vezéred, akit így követsz akár a halálba is, és hogy különb nálad, tehát hogy szükség van erre?
Igen, meg jó követője egy olyan társadalom, ahol soha eddig nem kellett követni senkit.
Vagy jó, egy olyan társadalom, ami ilyen teokratikus. Van egy ilyen, picit egy ilyen ateista vonala is egyébként ennek a dolognak. Mert ugye mondták is, ugye a filmben is kiderül, hogy a Bene Gesserit, ugye, akik ugye tanítják Paul-t, meg ugye Jessica-t, az anyukáját, hogy ők elvetették azért ott éjszakon.
Kampányoltak, igen, már.
Ennél aktuálisabb szerintem nem is lehetne egy 60-as évek adaptációhoz képest.
Tehát, hogy azt mondod, hogy ha igazából jó az ilyen reklámkampányod, a propagandád, akkor sok embert meg lehet győzni dolgokról.
Hát, és ezt miért tudjuk, igen, és ebben a társadalomban élünk, igen.
Igen, meg köszönöm, ez egy jó kérdés, amit így fel lehet tenni, hogy oké, hogy nem tudom, volt ez a nép, akik el voltak ott nyomva, és hogy vártak így a messiást, aki megszabadítja őket, de hogy milyen áron, tehát hogy mi az az ár, amit meg kell érte fizetni.
Hát ez az.
Megérje, tehát hogy...
Tapasztaltunk
ilyesmit. Ők valóban szabadok lettek egyébként? Vagy csak valaki más szolgáltak máshogy?
Vagy csak más pozícióba került a társadalmuk egy még nagyobb társadalmon belül, vagy egy még nagyobb emberközösségen, civilizáción belül. Ez is egy élő kérdés, hogy mondjuk, nem tudom, jobb ország-e az, ami elnyom más országokat, vagy hatalmasabb, vagy gazdagabb, mint mondjuk egy szegény ország, ami mondjuk nem teszi meg ugyanezt. Jobb hely? Nem biztos. Szóval a filmmel kapcsolatban mit figyeltetek meg, bármilyen aspektust elfogadok, akár a zene, akár az, hogy van felvéve, van egy kedvenc karakter.
Az van, hogy most nem nagyon tudok belekötni ennél a filmnél igazából semmibe, tehát hogy annyira jó így a casting, annyira jó így a hangulat, így a látvány, ahogy fel van véve, a zene, szóval minden. Tehát hogy én igazából az Austin Butlertől féltem, mert én nem kedveltem annyira így a Dűne előtt valahogy, amíg beláttam nekem egyszerűen, ez most nem volt szimpatikus. És így a fejreutó karakterét meg annyira jól lehozza, hogy én nagyon megszerettem, és már tök más, hogy tekintek rá, mint színészre egy más dolgokban is, mert egyszerűen annyira, tehát nagyon-nagyon király ez a karakter. Nagyon fura, de nagyon jó szerintem.
Tominak igaza van, az a baj, hogy túl jó, az a baj, igazából ez a jó, hogy túl jó ez a film. Tehát, hogy nem gondoltam volna, hogy 2000 után 24 évvel még lesz olyan sci-fi blockbuster a nem tudom, a századik Star Wars remake, meg századik Star Wars sorozat után, meg Star Trek, amire azt mondom, hogy erősen filmes értéket képvisel. Tehát, hogy azt mondom, hogy baszki.
Nekem az volt egyébként, ami fontos, hogy amikor kijött az első Dűne, nekem nagyon tetszett. De hogy ott azt mondtam, hogy jó, akkor most így vissza fogom fogni magam, mert nem tartom azt a filmet egy önálló alkotásnak, mint film, mert nincs vége igazából, hogy mint ahogy nem tudom, mondjuk a Star Wars epizód 4, ugye, az jó, nyilván a trilógiának az első része, de hogy önállóan is megállja a helyét, tehát ez egy kerek sztori, hogyha soha nem folytatták volna, akkor is azt lehet mondani, hogy oké, így is érthető. Nyilván nem vartak el szálakat, de amennyire kellett, el volt varva, viszont ugye a Dűne, az látszik, hogy ez igazából csak egy ilyen felvezetés, tehát hogy megállja az így a sztorinak, és abban voltam, hogyha tegyük fel, nem készül a folytatás, akkor nem tudok egyszerűen úgy tekinteni rá, mint egy film, ami megállja a helyét így önmagában. Viszont egybe ez a kettő együtt, ez nem zseniális, és hogy egy csoda, hogy ez így 2024-ben ilyen megkészül.
És ez egy értékű.
Én is csak szuperlatívuszokba tudnék beszélni erről a filmről, meg főleg annak a függvényében, hogy mennyien és kik próbálkoztak megvalósítani a filmadaptációt, vagy a sorozatadaptációt eddig, és hogy jártak, és hogy ahhoz képest most minden korábbi hibából tanulva most elkészül egy olyan adaptáció, ami filmszóval is méltó. Ti nem érzitek azt, hogy most a Dűne kicsit olyan pozícióba kezd kerülni, mint a Star Wars lehetett valaha, talán még mielőtt megvette a Disney. Nekem van egy ilyen érzésem, meg valószínűleg nem vagyok ezzel egyedül, hogy azért amióta megvette a Disney a Star Wars franchise-t, azóta magának a franchise-nak az értékét szerintem eliflálja a Disney. Túlságosan megpiackutatja, hogy hova érdemes lőni a célközönséggel. Ez valami olyas valami, ami szerintem már elkezdte rontani például a Star Wars átlag minőségét. És ez az, amit a Dűnénél nem érzek, itt azt érzem, hogy van egy tök érett, tök felnőtt sztori, amit megvalósítanak filmen, és olyan élményem van, mintha most nézném az epizód 4-et, az epizód 5-öt, és gyerek lennék.
Én tudjátok, hogy mi ezt tudom leginkább hasonlítani, nem is a Star Wars-hoz hasonlítanám leginkább, hanem amikor a Peter Jackson megcsinálta így a Gyűrűk Urának ugye az első három részét, tehát hogy én itt kicsit azt érzem így a Dűnével, hogy egy alapból kultikus, meg ugye ami így a Gyűrűk Ura így a fantasyban, szerintem a Dűne így a science fictionben ugyanannyira fontos, és hogy tényleg egy ilyen alapból nagyon masszív rajongó táborral rendelkező könyvet tudott úgy adaptálni, hogy ez így jó legyen, és szerintem a fanok is azt mondják rá, hogy amúgy ez itt tényleg jó lett. Jó, nyilván van, aki húzza a száját, nem lehet tökéletesen adaptálni, de szerintem ahogy meg lehet, amennyire meg lehet csinálni, azt megcsinálta. Teljesítmény, hogy ezt így meg tudta csinálni, és remélem, hogy ez kaput fog nyitni, mert nagyon sok dologra azt mondják, hogy jó, ez nem tudom, megfilmesíthetetlen, és szerintem itt a bizonyíték, hogy amúgy meg lehet csinálni, hogyha igazán jó szakemberek dolgoznak rajta, és remélem, hogy ez kaput fog nyitni, és hogy jönnek még ilyen alkotások, mert igazából én meg kicsit elvesztettem így a hitem így a moziban, hogy nagyon kevés olyan van, amit nem tudom, úgy várok meg, hogy tényleg egy ekkora mozis, meg filmes élmény nyújt, és ugye a Dűne ilyen volt, és én remélem, hogy jönnek még ilyen filmek emiatt.
Nagyon nem mindegy, hogy kire bízod egyébként, tehát megérte várni rá szerintem, ugye ahogy a Gyűrűk Urára is, mert hogyha a Gyűrűk Urát megcsinálták volna korábban, ami voltak próbálkozások, meg ugye abból lett az Excalibur gyakorlatilag, mármint a film, ha már Patrick Stewart, de megérte rá várni, hogy olyan, hogy ilyen legyen, amilyen. Nem csak azért feltétlenül, mert magyar stábbal forgattak, akik egyébként nagyon profi, hozzáteszem. És én is így voltam, mint a Tommy, hogy akkor elveszítettem a hitemet bármilyen skifivel, vagy bármilyen remake-kel, bármilyen hülyességgel kapcsolatban, főleg pláne ami blockbuster, hát az a Dűne az megmutatta. Vagyis bocsánat, Denis Villeneuve megmutatta, hogy ezt meg lehet csinálni. És ez egy ilyen üde volt, úgy, mint annak idején a Gyűrűk Ura.
Azt remélem, kicsit a Tomira rá csatlakozva, hogy remélem, hogy Hollywood fölfogja, hogy nem csak olyan franchise-okhoz, vagy olyan filmötletekhez érdemes hozzányúlni, amit már egyszer megcsináltak jól, van egy rajongó tábora, és arra építeni egy új rebootot, hanem érdemes olyanokat elővenni, amiket nem tudtak jól megcsinálni, és megpróbálni jól megcsinálni.
Én nagyon várom, hogy újra nézhessem moziban egyébként.
Rock'n'roll +1, +1.
+1 ezzel kapcsolatban, de amúgy a Dűnéről örökkére meg tudnék beszélni, szóval maradt egy csomó minden, de nem fogom elmondani.
Dűne forever, pontozzunk, srácok!
Jó, kezdem én akkor. Úgy van, hogy én nem tudom külön pontozni a Dűne első részt, meg a második részt, mert én ezt egy filmnek tekintem, csak ketté van vágva, mint mondjuk a Nymphomaniás 1-2 ugyanez. Úgyhogy én amúgy 10-et adok rá, de nem tudok egyszerűen belekötni semmibe, imádom, és így egybe, ez egy hatalmas teljesítmény, és hogy tényleg így, szerintem így a Gyűrűk Ura óta nem láttam ilyet, hogy csináltak egy ilyen grandiózus eposzt filmvásznon, úgyhogy nekem 10-es. Hát David Leitch-es, én arra adnék nem tudom egy 7-est, mert amúgy így szórakoztató, meg úgy, hogyha nem tudom, hogy utána olvas az ember, úgy értető is, de nem tudom, nem egy nagy számfilm, azért a 6-osnál jobb, de nem, azért 7-esnél nem. De a látvány miatt azért adok rá egy 7-est, mert egyébként így az ilyen jelmezek, meg ilyenek, szóval azok így rendben vannak.
Én az a baj, hogy ugye mondta a Tomi, hogy ugye nem tudja a két új Dűne filmet külön venni, de mivel hogyha a harmadik nem lesz jó, mivel hogyha szar lesz, akkor azt is értékelni kell, nem? Vagy azt már külön fogjuk értékelni?
Szerintem ez már így egy kerek történet, sőt, hogyha nem folytatják, én azt is el tudom fogadni.
Én nem akarom elfogadni, folytassák már. Amúgy számomra
de tudod, is. Nem lesz hiányérzet bennem olyan szempontból, mint hogyha a sztori felénél lenne elvágva.
Aha, világos. Mondjuk én attól függetlenül álmatlan éjszakaim lennének tőle.
Mert a könyvet ezt leforgatták végül is, tehát hogy ameddig tart az első Dűne könyv, az meg van csinálva kész.
Szerintem is egy 10-es a film, ugye ahogy Tomi említette, mind a kettő egybe, vagy külön-külön is, nekem mindegy, bárhogy igazából. A zene, a film, a szereplők, a történet, egyszerűen tök jó, hogy végre látok egy komoly hangvételű skifit, ami mozira készült, és a Gyűrűk Ura óta ugye nem láttunk ilyet, amit mondott Tomi is, tehát ami most a sci-fi, amivel, amit lehet várni, és megnézhettünk moziba. Én megnézném harmadjára is. Egyébként én már kétszer láttam a második részt moziba. 84-es Dűné meg egy 4 pontot adnék maximum, de az is 2 pontot a Totó miatt, és 2 pontot a kutya meg a Harkonnenék miatt, mert az amúgy
okás. És a Sting nem kap pontot? Bár a fecskés Sting.
Akkor 5 pont, igazad van, akkor 5 pont.
Na, ez a beszéd, ez a beszéd. Ha engem kérdeztek, én a David Lynch-es filmre adok egy 6-ost, és nem azért, mert rossz, csak mert rosszul öregedett. Én hajlanék a 7-esre, csak azt érzem, hogy 40 év elteltével inkább csak 6. Én külön értékelném a Villeneuve filmeket, én az első részre adtam egy 8-ast, és a második részre adtam egy 9-est. És nagyon remélem, hogy a harmadikra is majd egy 9-est, nagy isten egy 10-est tudok nyomni, vagy hogy utólag, mert én nekem utólag még szoktak alakulni a véleményeim, esetleg tudok magasabb pontszámot adni az új filmeknek, mert különleges helyet foglalnak el a szívemben, fogalmazunk így. Mit láttatok? Most ugye húsvét hétfőn veszük fel ezt az adást, a hosszú hétvégén néztetek-e valami jót például?
Kezdem én a The Curse című sorozatot szeretném említeni. Igazából ezt már régebben kezdtem el nézni, csak ez ilyen Sky Showtime-os cucc, és nálunk valamiért úgy került fel, hogy az első felét azt felpakolták még tavaly, viszont a második felét az csak idén. És én akkor ezt így félbehagytam, mert nem akartam, nem tudom, így letöltögetni, meg ilyenek, és akkor most pótoltam így a maradékot, amit még nem láttam belőle. Ez egy minisorozat egyébként, vagy hát nincs így kimondva, de hogy ez egy kerek sztori, tehát hogy valószínűleg nem fogják ezt így folytatni. És amit erről tudni kell, hogy az Emma Stone az egyik főszereplő benne, és a Nathan Fielder a másik, és ő is a kreatőre ennek a sorozatnak, a Nathan Fielder, és ők egy házas párt játszanak benne, akikről egy ilyen reality-t forgatnak, mert ők ilyen ökoházakat árulnak, és hogy így bemutatják ezeket az ökoházakat, meg ezt a közösséget, ahol felhúzták ezeket a házakat, és hogy amitől nagyon különleges ez a sorozat, hogy ilyen nagyon zavarba ejtő, tehát hogy már alapból, ahogy így forgatva van, egy csomószor olyan, minthogyha így ilyen rejtett kamerával forgatnák, hogy te, hogy így távolról veszik fel őket, és hogy ilyen kukkolás érzést ad az egésznek, és hogy ilyen nagyon kínos szituációk vannak, mert ezek az emberek, ők így úgy próbálják beállítani magukat, mintha ilyen jó emberek lennének, és hogy nagyon azt akarják, hogy szeressék őket, de egyébként egy ilyen nagyon szánalmas, meg zavarba ejtő emberek, és ilyen nagyon furcsa szituációk vannak benne. És ez egy ilyen baromi fura sorozat, amit így nem is nagyon merek ajánlani, de hogy annyira egyedülálló, hogy szerintem meg így kell kihagyni. És hogy így a vége a sorozatnak meg annyira ilyen mindfuck az egész, hogy az ilyen mi történik, hogy mi ez. És hogy ilyen nagyon sok dolgot bele lehet látni. Nem tudom, hogy kell-e, de tényleg ez egy ilyen nagyon-nagyon fura sorozat. És egyébként ez ilyen A24-es egyébként, Sky Showtime A24. És lássák is rajta.
Királyság. Marci?
Amúgy velem is szembe jött ez, és fel is írtam még mielőtt még elkezdted volna nézni, Tomi, még annó, de még mindig a Wu-Tang-et már a harmadik évadát pusztítom elsősorban. Én megnéztem az Oscar filmeknek a nagy részét, amit be kellett pótolnom. Megnéztem a Zone of Interest-et.
És az hogy tetszett? Bocs, csak hogy...
Ja?
Bocs, közvágok, csak én azt nemrég láttam, mert én is azt néztem meg, ez hiányzott, és...
Én nagyon elrontottam azzal a dolgot, hogy nem volt elég hangos a tévé, amin néztem. Még hangosabban kellett volna, mert úgy volt, tehát az a fő eleme a filmnek.
Pontos a hang.
Legelőször nagyon féltem tőle, hogy ez ilyen megmondó lesz, hogy akkor látjátok, itt vannak a másik oldalon, de ők. De, és akkor hála Istennek, ahogy ment tovább a film, egyre inkább született bennem, vagy egyre inkább azon gondolkodott, hogy basszus, ez tényleg ennyi. És ennek pont az az erőssége, hogy nem erős. Tehát úgy erős, hogy nincsenek benne ugyan a konfliktusok igazán. Sőt, semmi igazából. És hogy ez nem egy tipikus film, és olyan nagyon unalmasnak hathat, hogyha nem, hogyha mondjuk nem hallott, hogy mi történik a háttérben igazán. Úgy, szerintem úgy hatásos, nem véletlenül nyert Oscart, ugye a hangért. Én meg is lepett egyébként, először mondom, hogy ez nyer a hangért, ez egy holokausz film, hogy lehet? És akkor meglátod, akkor látod, vagy hallod, hogy ó, értem. Szóval amúgy nagyon jó film, nagyon sokat elkezdtem utána olvasni, meg nem tudtam, hogy mit hallgassak bele, mert mit lássak bele, de aztán kiderült, hogy igazából nem kell bele látnom semmit, és ez tök jó.
Én is megnéztem a The Zone of Interest című filmet, ami szerintem teljesen joggal nyert minden kategóriában, amiben nyert. Ugye az lett a legjobb külföldi film is, tök megérdemelten. Nekem nagyon tetszik az, ahogy Jonathan Glazer ilyen nagyon, nagyon semleges nézőpontból megmutatja azt, hogy az elkövetők hát ilyen banális módon, de tulajdonképpen tök érthető pszichológiai eredőből hogyan próbálják meg mentesíteni önmagukat a lelki teher alól, meg a felelősség alól. Ez egy olyan Auschwitz-i témával foglalkozó film, amit érdemes volt elkészíteni a sok-sok-sok-sok-sok egyéb ilyen médiatartalom után, és érdemes leülni elé, és úgy, hogy halljátok a hangokat, ez nagyon fontos. Úgyhogy ezt ajánlanám. Illetve megtekintettem a Nicholas Winding Refn-nek a Pusher trilógiáját. A Refn az egy dán rendező, és a Pusher trilógia az hát egy egybefüggő koppenhágai gangster ökoszisztémának három különböző karakterét emeli ki főszereplőül. Mindennapjaikat mutatja be, hogy milyen körülmények között élnek, hogy mennyire gyakori a fogyasztás, hogy mennyire toxikus a környezetük, és nagyon súlyos emberi drámákkal foglalkozik mind a három film egyenként egy-egy karakterre fókuszálva. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó trilógia, az egyik legjobb trilógia, amit az oly sok trilógia közül láttam életemben. Úgyhogy ajánlom, hogyha valaki szereti a dán filmeket, vagy csak ugye a bűnözős filmeket, amik ilyen jó, kemények, nagyon nyersek, naturalisták, akkor Pusher filmek. És ha tetszett a Good Time, mert hogy nekem az nagyon tetszett, akkor pláne ajánlom, hasonló. Nem csodálkoznék, hogyha megnézték volna a szabdítások ezeket.
Nekem még eszembe jutott, hogy ez egy Marcival közös élményünk, így a napokban húsvétot tartottunk, csináltunk kólában főtt sonkát, aztán a mézes mustásra megsütöttük, de nem is ez a lényeg, de így a kajáláshoz megnéztük a Roadhouse-t, jöhetnek kérdés, hogy melyiket, mind a kettőt.
Mind a kettőt
egymás után megnéztük, tehát megnéztük a 89-est. Egyébként szerintem az így szórakoztató volt, meg így nem lehet komolyan venni a filmet, de szerintem egy vicces, meg így a verekedések is poénok benne.
És aztán megnéztük,
hogy nem lenne. És aztán megnéztük ugye az újat, ami most jött ki, a 2024-es, amiből Jake Gyllenhaal a főszereplő. Kritikán aluli volt ez a film. Pedig én nagy Conor McGregor rajongó vagyok, és úgy voltam vele, hogy alapból nem tudom, egy bohózat ez az ember, és hogy nem tudom, ő lesz benne így, akivel így Jake Gyllenhaal bunyózik, az csak jó lehet, és hát nem volt jó, egy baromi unalmas film. Szerintem Jake Gyllenhaalnak ez így a legrosszabb alakítása, amit én így valaha láttam, tehát hogy olyan, mintha így nem tudott volna mit kezdeni ezzel a karakterrel, így folyamatosan mosolyog, de hogy így teljesen indokolatlan. Meg hát így a Conor McGregor, meg így Conor McGregort játsza, de valahogy nem tudom, nem
működik. Nem is várok el többet. És volt benne elég pörgőrugás, mármint a remake-ben?
Szerintem a remake-ben nem, egyébként.
Ez volt a baj, látod, ez is a baj. Family Guy nézők tudják, hogy mire gondolok.
Pörgőrugás!
Egy egész életet le lehet ezzel az életfilozófiával élni. De nem érdemes. Ha más nincs, akkor nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk tartottatok, és meghallgattátok ezt az adást, illetve fölhívnám a figyelmet arra, hogy ugye május 21-ig lehet felajánlani az adó 1%-ot. Arra kérünk titeket, mint a Lamacsú Rádió lelkes tagjai és hozzájárulói mi magunk is, hogy ti is tegyetek így. Posztoltunk róla, hogy hogyan tudtok a Kuldeszk alapítványnak felajánlani 1%-ot. Nagyon sokat jelent nekünk ez, hiszen ebből működik a Lamacsú Rádió. Azt merem mondani, hogy ez egy igazán közszolgálati tevékenység, amit a srácok végeznek a Lamacsunál, úgyhogy jó helyen van a pénzetek. Úgyhogy alakozzatok bátran, 1% hajrá! Köszönjük, hogy meghallgattad az adást, ha tetszett, akkor értékeljétek 5 csillaggal. Mindenhol, ahol fenn van az adás, iratkozzatok fel YouTube-ra, legyetek bőkezőek a lájkokkal, kövessetek minket Instán meg Facebookon. Lamacsó 1%, ne felejtsétek el, linkek a briósban, és a következő adásunkig meg arrivederci!
Adios amigos!
Cső!